Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Az idei 43. tézei találkozót 2021. decemberére halasztották. Jeon bíboros az észak-koreai Pyongyang egyházmegyéjét a fatimai szűzanyának szenteli. Szeptember 13. gyűjtés a Szentföldért. A nagylelkű adományok életeket változtatnak meg Jézus földjén. Közös dolgaink. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra. Az idei 43. tézei találkozót 2021. decemberére halasztották. A jelenlegi járvány miatt egy évvel elhalasztották a hagyományos évvégi tézei találkozót, amelyet idén 43. alkalommal rendeztek volna meg, és amelynek helyszínéül Torinót választották. December 28-a és 31-e között tartották volna az észak-olasz városban, de az utóbbi hónapokban a vírusfertőzés alakulásának bizonytalanságát figyelembe véve a rendezvényt szervező keresztény ökumenikus közösség és a torinói főegyházmegye úgy döntött, hogy 2021. decemberére halasztja a fiatalok hagyományos évvégi európai találkozóját. A torinói érsekség által kiadott közleményben hangsúlyozzák. A döntésben része volt annak a tényezőnek is, hogy a fiatalok zarándoklatát mindenki számára biztonságos körülmények között kell megtartani, éppen azért, mert a találkozó az egész város területén zajlik. A fiatalokat torinói és piemonti családoknál helyezik el, múzeumlátogatás, személyes és közösségi találkozók is részei a programoknak városszerte. Az elmélkedések és imapillanatok, a Krisztus halotti leplének szemlélése is beilleszkednek a város életébe. A szervezésbe eddig befektetett idő nem veszett el, mert a zarándoklat kapcsán felvett kapcsolatok és elvégzett feladatok, a helyszínek és az elhelyezés kiválasztása, az összetett logisztikai gépezet létrehozása mind sok időt igényel, hiszen 20 000 fiatal befogadását kell megoldani néhány napra. A torinói főegyházmegye ifjúságpasztorációs irodája maradt továbbra is a viszonyítási pont a tézei találkozó előkészítéséhez. Torinóban az ökumenikus elkötelezettség jegyében született meg az ifjúsági rendezvény vendégül látásának ötlete. Az első meghívást 2017-ben írták alá a Valdi, a Baptista, a Román Ortodox, az Evangélikus, az Adventista egyház vezetői, Cesare Nozilla érsekkel, valamint az ökumenizmusért létrehozott katolikus és evangélikus bizottság, az ökumenikus tevékenységek titkárságának felelősei, a tezei közösséghez tartozó fiatalokkal együtt. 2019-ben az európai fiatalok legutóbbi 42. tezei találkozóját a lengyelországi Wroclawban tartották, a mindig úton, de nem gyökértelenül témáról.
Jeon bíboros az észak-koreai Pyongyang egyházmegyéjét a fatimai szűzanyának szenteli. Remélem, hogy hamarosan eljön a nap, amikor észak-koreai testvéreinkkel együtt megoszthatjuk a mennybe felvett boldogasszony ünnepének örömét, idézi Jeon So-jung szeuli bíboros nyilatkozatát a Yuka News ázsiai katolikus hírügynökség. Jeon bíboros, a dél-koreai főváros Szőul érseke a nagyboldogasszony közeli ünnepe kapcsán küldött üzenetet főegyházmegyéje híveinek. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr van te veled címmel, amely az angyal üdvözlet köszöntését idézi a Lukács evangéliumból. Mint hogy az idei esztendőre esik Koreának a japán gyarmatosítás aluli felszabadulásának 75. évfordulója, úgy döntöttem, hogy Pyongyang egyházmegyéjét a fatimai szűzanyának szentelem. Döntésemet imádság és alapos megkülönböztetés nyomán hoztam meg. Jeon bíboros annak az óhajának adott hangot, hogy mindkét Korea nyissa meg a szívét és kezdjen párbeszédet, hogy elérhessék az igazi békét. Ebben az évben ugyanis a koreai háború kezdetének az évfordulója a két Korea között újból kiújult aggasztó feszültség jegyében telik, amelynek csúcspontja éppen június 16-a volt, amikor Észak-Korea váratlanul felrobbantotta a Dél-Koreával megnyitott találkozási hivatalt Kaesong városában azt követően, hogy 2018 áprilisában létrejött a két fél közötti történelmi csúcs találkozó. Lee Ki-heun püspök, a koreai püspöki konferencia kiengesztelődésért felelős bizottságának vezetője az évforduló kapcsán egy a közelmúltban adott interjújában kijelentette, hogy bátorítani kell a béke kezdeményezéseket annak érdekében, hogy végérvényesen lezárják a két fél közötti háborút, amely a két világháború után a történelem egyik legvéresebb összetűzése. Szükség van továbbá mindkét ország atomfegyver mentesítésére. Emlékeztetőül megjegyezik, hogy 2018. április 21-én a két Korea első embereinek találkozóján az észak-koreai ország vezetője Kim Jong-un megígérte a nukleáris fegyverkezési program felfüggesztését, ami mindez idáig nem valósult meg. Jeon bíboros híveinek írt üzenetében bejelentette, hogy levélben arra kérte Ferenc pápát, hogy küldjön különleges áldást a Fönnyani egyházmegye számára. Ugyanakkor bejelentette a bíboros, hogy a Szent Atya megígérte, hogy az észak-koreai Fönnyan egyházmegyéjének a Fatimai Szűzanya oltalmába ajánlása napján különleges imádsággal kéri Szűz Máriát, hogy védelmezze a koreai katolikus keresztényeket. Koreában nagy boldogasszony ünnepén tartják a japán gyarmatosítás alóli felszabadulás napját. A koreai katolikus egyház a felszabadulást a szűzanya közben járásának tekinti, és ennek egyében kapcsolódnak a mennybevétel egyházi ünnepei a felszabadulás nemzeti megemlékezéseihez. A koreaiak hálásan köszönik Isten anyjának a visszanyert szabadságot, és ennek jeleként vonják fel az ország nemzeti lobogóját Szöulban a Myeongdong székesegyház előtt. Dél-Korea lakossága 52 millió. Egy 2012-es felmérés szerint 52%-a vallotta magát az ország lakóinak vallásosnak, 31%-a nem vallásosnak és 15%-a ateistának. A 2015-ös népszámlálás eredményei szerint a dél-koreai lakosság több mint fele, 57%-a nem tartozik egyetlen vallási szervezethez sem. A népszámláláskor a lakosság 27,6%-a tartotta magát kereszténynek, ebből 19,7% protestánsnak, 7,9% pedig római katolikusnak és 15,5% buddhistának. Dél-Koreában mintegy 130 ezer muszlim vallású ember él, többségében bevándorlók, de mintegy 35 ezeren közülük koreaiak. További kisebb vallások még a buddhizmus, a csonduizmus, a von buddhizmus, a csonduizmus és a csungszanizmus. 2005 és 2015 között mind a keresztények, mind a buddhisták száma csökkent az országban, és nőtt a magukat vallási irányzathoz nem kötők száma. Dél-Koreában nincs államvallás, a vallásszabadságot az alkotmány garantálja. A jelenleg 26 milliós Észak-Korea 1988-ban országos szervezeteket hozott létre a buddhisták, a csondoisták, a protestánsok és a katolikusok számára, ezek azonban csak a nemzetközi nyomás enyhítését célozzák. A buddhista szentélyeket a kulturális örökség részeként tartják fenn vallási tevékenység nélkül. Bizonyos buddhista szertartások engedélyezettek. Fönnyanban az 1990-es évek óta egy katolikus, két protestáns és egy ortodox templom épült, de ezek szoros állami felügyelet alatt állnak, és lényegében a külföldi vallásos segélyszervezetek és látogatók felé szolgálnak kirakat politikaként, valamint utóbbi az országban élő orosz közösséget szolgálja. Az országban katolikus papság nincs jelen.
Szeptember 13. Gyűjtés a Szentföldért. A nagylelkű adományok életeket változtatnak meg Jézus földjén. A szentföldi kusztódia felhívja a figyelmet a hagyományosan nagypénteken megtartott, de idén szeptember 13-ára halasztott egyházi adománygyűjtésre a Szentföld egyháza javára, ahol az evangélium helyei történelemmé váltak. Páter Patton, szentföldi kusztos szerint a gyűjtésnek köszönhetően érkező támogatás sok család, fiatal és a konfliktusok áldozatai számára a szolidaritás jele. Az egymást segítő egyházak a testvériség állandó hálózata, amely a világ keresztény közösségeinek megkülönböztető jegye. Van azonban közöttük egy egyház, amelynek a világ más részeiről érkező segítség egyedülálló értéket képvisel. Ez pedig nem más, mint amelynek gyökerei, történetének kövei és földrajzi helyszínei közvetlenül az evangéliumhoz kötődnek. Ez a szent helyek, Jeruzsálem, Betlehem, Názáret egyháza, amelynek az egyetemes egyház különleges segítséget biztosít a minden év nagypéntekén a Szentföld javára megtartott adománygyűjtés által. Idén ezt a hagyományt megtörte a járvány, ami áprilisban elnéptelenítette a plébániákat számos európai egyházban, amelyek hagyományosan élen járnak a szentföldi gyűjtésben. Ferenc pápa a rendkívüli helyzetre való tekintettel áthelyezte a kezdeményezést szeptember 13-ára. Azért ezt a dátumot választotta az egyház, mert ez a vasárnap esik legközelebb Krisztus keresztjének felmagasztalásához, amelyet Jeruzsálemben rendkívül ünnepélyes keretek között tartanak meg. Arra emlékeznek ezáltal, hogy Isten fiának szeretete mely pontig jutott el. Egészen addig, hogy életét adja üdvösségünkért a kereszten, hangsúlyozta Francesco Patton ferences atya, szentföldi kusztos. Páter Patton egy videóban mutatta be, hogy milyen célokra fordítják a világ minden plébániáján és egyházmegyéjében évente a Szentföldért szervezett gyűjtésből befolyt felajánlásokat. Rengeteg különböző területen van szükség az anyagi támogatásra, és ezek nem csak a szent helyek fenntartását jelentik, a születésbazilikától a Szent Sírig. A világ nagylelkű keresztényei adományainak köszönhetően a szentföldi kusztódia által működtetett plébániák lelkipásztori tevékenységét is támogatni tudják. Ezentúl minőségi oktatást és nevelést biztosíthatnak több mint 10 000 fiatalnak, akik iskoláikba járnak. Fiatal családokat tudnak segíteni a lakáshoz jutásban, és keresztény vendégmunkásokat támogathatnak abban, hogy befogadásra találjanak, még ha hazájuk távol is van. Az adományoknak köszönhetően továbbá a szíriai háború által sújtott lakosság mellé tudnak állni, akik a környező országokba menekültek, ahol a kusztódia is jelen van és végzi misszióját. Számos módon kifejezhetjük tehát támogatásunkat évente egyszer Krisztus teste iránt, amely azokon a helyeken van jelen, ahol Krisztus testet öltött mindannyiunkért. Közös dolgaink. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra.
Évközi 20. vasárnap első ószövetségi olvasmánya Izajás könyvéből való. Ígéret, amelyben Isten Izrael fiait szólítja meg, de valójában az idegenekről, a pogányokról beszél, nekik tesz ígéretet. A nem zsidó népeknek is szól Isten meghívása, hogy jöjjenek el az ő szent hegyére, Jeruzsálembe, és hozzanak áldozatot. Mert házam minden nép számára az imádság háza lesz, fejeződik be a szózat. A szakasz irodalmi értelemben azért meghatározó, mert Izajás prófétai gyűjteményének 3. nagy egységét vezeti be, amelynek jelentős része a babiloni fogság után keletkezett. Ebben a korban a zsidó nép már sokféle értelemben pogány világban él. A próféta talán éppen azért beszél az idegeneknek szóló ígérettel Izrael fiaihoz, mert annyira aktuális számukra a kérdés, hogyan kapcsolódjanak a nem zsidókhoz. Mi az, ami közös lehet bennük, velük? Mi kapcsolja őket össze a legmélyebben azokkal, akik nem Ábrahám leszármazottai? Szövegünk több ilyen kapcsolódási pontot kínál. Ezekkel alapozza meg a közös jövő ígéretét. Az első, a jog és igazság, amelyet mindenkinek meg kell tartani. Izrael prófétái mindig is hangsúlyozták az erkölcsös cselekvés elsőbségét az üres vallási gyakorlatokkal szemben. Az egész ígéret a Szent Hegyre való zarándoklat képével, az elfogadott áldozatokkal zárul. Akkor ellentmond önmagának? Nem, nem erről van szó. Egyfelől inkább arról, hogy az igaz élet, a jog és igazság őrzése és megcselekvése, meg az igazi vallásosság nem kioltja, hanem támogatja és kiegészíti egymást. Másfelől arra is gondolhatunk, hogy az izraelita hagyomány kései irataiban az áldozatok, sőt a törvény megtartása is egyre inkább jelképes értelmet nyernek. A törvény megtartása lényegének megértésével és megtartásával, az áldozatok megcselekvése a teljes szívbeli odaadással és engedelmességgel valósítható meg. Azért kell megtartani jogot és igazságot, mert ezzel az élet törvényét követi az ember, és azért, mert talán ebben a figyelmes élethelyzetben van legnagyobb esélye, hogy Isten szavát maga is meghallja. Nem sokára eljön szabadításom, és megnyilvánul igazságom, mondja a próféta. Izajás olyan idegenekről beszél, akiket valami vonza Isten szolgálatára, akik valamiért megszerették az Úr nevét. A zsidó nép nem akart téríteni, de erkölcsös és vallásos életvitele egyeseket megszólított és vonzott. Ez a második kapcsolódási pont. Az idegenek, akikről itt szó van, vigyáznak, nehogy megszentségtelenítsék a szombatot. A szombat Izrael egész népét az Egyiptomból való szabadulásra, ezzel önnön születésére emlékeztette, Isten szabadító tettére, amellyel megalkotta népét, s egyben megóvta a pusztulástól. A szombat elismeri a teremtés igazságát is, amellyel Isten az időt, a világot és minden ékességét létrehozta, és az emberre bízta. A szombatot megszentelni ilyen módon azt jelenti, hogy tudjuk a helyünket a világban. Belátjuk és átlátjuk, sőt, valószínűleg csodáljuk is a világ rendjét, amelynek gyümölcseit legalább néha ízleljük és élvezzük. A félig idegeneknek, a nép hívő magjával szimpatizálóknak szól a harmadik ígéret, amely nem is egy, inkább egy egész sorozat. A vallásos kapcsolódás ígérete, a közös gesztusok, szokások összetartó ereje, közös zarándoklat a Szent Hegyre, elfogadott áldozatok, vagyis valós kapcsolat Istennel az elfogadott ajándékban. Végül mindenek összefoglalásaként a közös ház, a templom, mint az imádság háza minden nép számára. Ma a fizikai szükségletek látszanak meghatározónak, elsődlegesnek. Izajás szavai viszont azt a mélyebb emberségünket szólítják meg, ahol tudva tudjuk, hogy a lelki sötétség sötétebb és fájdalmasabb, a lelki otthontalanság és korlátozottság sokkal nyomasztóbb, mint a testi. Házam minden nép számára az imádság háza lesz. Lesz hol megnyitni a szívünket együtt, az egyetlen Isten színe előtt. A másik, aki már megsejtett valamit az Úr jelenlétéből, meghívott, mint én is. Isten neki is otthont készít, ahogy nekem, nekünk is.
Közös dolgaink. Martos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 20. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus. Mária Rádió.